Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének a 17-től 19-ig terjedő verseiben. Istenek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből a 17-től 19-ig terjedő versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Elméne azért Anániás, és beméne a házba, és kezelít reávetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és mindjárt visszanyeri a látását, és felkelvén megkeresztelkedik. És miután evett, megerősödik. Valapedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 9. fejezet első verseiben olvassuk azt a történetet, amit minden templomos keresztjén ember ismer, legalábbis jó hiszemű vagyok, hogy ismer, nevezetesen a damaszkuszi útnak a történetét, amikor egy Saulus nevű fiatal ember, aki liheg a gyűlölettől, és megy, hogy Damaszkuszba összegyűjtse a keresztényeket, és megkötözve vitesse Jeruzsálembe, találkozik Jézussal, van egy látomása, fényben megjelenik neki Jézus, leesik az állatról, amin közlekedett, teve vagy ló, nem tudjuk pontosan, és Jézus megjelenik neki, és ennek a látomásnak a következményeként megvakul ez a Saul nevű fiatal ember, akit vakon visznek be Damaszkuszba. És ezt a történetet a megtérések mint a történeteként is szokták emlegetni, ugye sokaknak volt, van és reméljük, hogy lesz is damaszkuszi élménye. Volt egy híres mondat, egy akkora rendszerváltás idején sztárnak számító magyar írótól: sokan tolakodnak most a damaszkuszi úton. Szóval vannak olyan időszakok, amikor mennek és tolakszanak, hogy valamiképpen eljussanak a Krisztussal való közösségre. Aztán látjuk, ez a tolakodás is lejárt, most már visszanézünk a történelmi időre, tehát ma már nem tolakszanak olyan sokan, hogy tele legyenek a templomok. Mi több testvéreim, ez az emblematikus történet Saulnak a megtérése, akiből később tudjuk, hogy Pál apostol lesz, hiszen őróla van szó. Annyira emblematikus, vagy így is mondhatnám, annyira origó történet, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az egyetlen érvényes megtérési lehetőség az ember életében, ha az történik vele is, ami történt Saullal ott a damaszkuszi úton, és amikor az ember ezt a Krisztussal való találkozást, a régi és az új közötti törést időhöz is tudja kötni, pontos eseményhez, pontos időhöz. Mert azt mondják, ha nincs ez, akkor nincs érvényes megtérés. Sírni kell a régi fölött, megvakulni, aztán újra látni az élő Jézus Krisztussal. Ha egy kicsit körülnéztem itt-ott szemmel, testvéreim, a mai időben láttok olykor fellépni egy-egy sztárkoncerten, vagy ilyen nagy keresztény összejöveteleken, vagy éppen találkoztok vele az interneten, vagy éppen televíziós közvetítésekben, hogy mindig egy-egy ilyen nagy eseményen, ami stadionokat, vagy legalábbis sportcsarnokokat tölt meg, olyan embereket raknak ki, rockstárokat, vagy volt rockstárokat, akik minimum a kokainból jönnek, meg az alkoholizmusból is. Oda tudják kötni az életüket, hogy lám-lám, volt megtérés, új élet, ami igaz is. Csak hogy, testvéreim, vajon mi van azokkal, akiknek az előéletében gyermekkoruktól fogva, mondjuk egy tisztességes családban nőttek fel, és gyerekkorban kézen fogta őket az édesanyjuk, és vitte a templomba. És belenőttek az egyházba. És gyerekkoruktól imádkoztak. És hűséggel szolgálnak egy életen keresztül. Akik nem tudnak felmutatni ilyen nagy élményt. Hogy drogos voltam, tróger voltam, hazudtam, börtönben voltam. És új életem van. Azt is mondhatnám, hogy egy meghatározott, tisztességes családban felnőve folytatják ugyanezt a tisztességes hagyományt, és még elkötelezett keresztény életet is élnek egy közösségben. Nos, ezek az izgalmas kérdések, amelyeket elénk hoz ma ez az ige. Hiszen az egyház történetben is voltak olyanok, akiknek a megtérése az egy eseményhez kötött. Az egyik legnagyobb reformátor, Luther Márton, ő meséli el, hogy neki volt egy toronyi élménye, amikor megvilágosodott, hogy nem az emberi cselekvés, a szerzetesi aszkézis lesz, ami elvezeti őt, vagy elvezette őt a Krisztushoz, hanem megvilágosodott a rómaiakhoz írott levélből az ige, hogy egyedül kegyelemből Krisztusért van megbocsátás. Nem a mi cselekedeteinkért, meg a jóságunkért, hanem egyedül Jézus Krisztusért. Kegyelemből van a ti megtartatásod. De ilyen például nem olvasunk Calvin Jánosról, a mi nagy reformátorunkról. Neki is volt élménye. Valamikor diákkorában, de ő szemérmes ember volt, soha nem írta le. De azt tudjuk, hogy milyen volt az élet. Elkötelezett. Van még egy nagy angol, hogy mondjam, meghatározó személyiség, John Wesley, aki viszont pontosan le tudta írni azt a vasárnapot, amikor egy ige hirdetés hatására még az órát is leírta, hogy mikor tért meg. Órára pontosan. Amikor megváltozott az élete. És érdekes módon a 20. század ébredési mozgalmaiban, itt Magyarországon is, a század elején, illetve a második világháborút követően ez a Dunántúlt kevésbé érintette, de Budapesten, illetve a Nyírségben voltak ilyen hatalmas ébredések. Az egyik ismérve, vagy az egyik feltétele pontosan az volt, hogy emberek nyilvánosan megvallották bűneiket, és nyilvánosan döntöttek a Krisztus követésbe. És ma is van ilyen élmény, testvéreim, ezt nem lehet tagadni. Emberek vannak, akik el tudják mondani, hogy mikor történt velünk az, amikor a hitetlen létből átléptek a Krisztus követő életbe. Ezzel együtt van egy kísértés is ebben a létben, az, hogy nagyon sok embert ez a megtérés egy picit gőgössé tesz. Mert ő magát külön keresztjének tartja, mint a többi, aki nem tud erről mesélni. Vagy olyan intenzitással mesélni. És ezért is van, én magam is találkoztam ezzel, hogy aztán az ilyen nagyon megtért emberek közül nagyon sokan nem is akarnak a közösségbe betagozódni, mert az ő számukra egy bűnös egyházi közösség az, hogy mondjam, tehát nem az otthon. Ezért van, hogy nagyon sok ilyen nagyon megtért ember önmagát tartja, önmaga élete beteljesítőjének. És azt mondja, hogy elég ő önmagának, vagy a családban, ahol él, hogy ezt a tökéletes életet, amit megtapasztalt, élje. Testvéreim, ilyenek is vannak, és azért beszéltem róla, mert benne van azokban a versekben, amiket nem olvastunk fel. Viszont a Saul megtérésének története után, miután beviszik őt Damaszkuszba, olvassuk azokat a verseket, amelyeket hallottatok a Biblia olvasás rendjén, és most az igehirdetés alapigéjeként is. hogy ott Damaszkuszban volt egy Anániás nevű ember, aki csendben ott élte a maga kereszténységét első nemzedékben. És nem csak ő, valószínűleg többen is. Akiről nem olvasunk, hogy olyan nagy megtérései lettek volna, mint Saulnak. Róla csak annyit olvasunk, hogy ebben az időben olyan életet él, akinek élő kapcsolata van Jézus Krisztussal. Tehát ő Saul megtérésének időpontjában már keresztény. Sőt, olyan keresztény, aki közösségben él, aki gyülekezetben él, a damaszkuszi keresztjének gyülekezetében. És akit Isten megszólít, és azt mondja, Anániás, el kell neked menni, és mondja, hogy pontosan hova, Damaszkuszban, az Egyenes utcába, egy ilyen nevű embernek a házához, és ott találsz egy Saul nevű fiatalt, aki vak. És én hozzá küldelek. Testvéreim, amikor Sault, a későbbi pálapostolt bevezetik vakon Damaszkuszba, ő nem egy megtért ember, ez egy nagy tévedés. Ő egy összetört ember. Ott abban a pillanatban ő egy összetört ember, hiszen az élete tört össze. Amiért ő elindult önfejűen Damaszkuszba, az semmi lett. A Damaszkusz előtt nem sokkal. Egy meggyőződéses farizeus, aki kihúzta magát, aki törvénnyel megtámogatva és segítőkkel ment, és azt mondta, hogy én most megcsinálom, amit akarok. És akkor Krisztus beleszól az úton az életébe. És ezt az embert, aki ment hősen, hogy én majd megyek Damaszkuszba, és ott rendet vágok a keresztények között, és megkötözöm, ezt az embert vakon úgy vezeti be. Nyomorultul. És valaki befogadja. És ott ül vakon. Szóval az nem egy sikertörténet ott abban a pillanatban, amikor olvassuk, testvéreim, hogy Anániás, ez a damaszkuszi csendes keresztény ember elindul felé. Ott van egy ember, akinek összetört a múltja, és összetörve ül. És ott van egy másik ember is, akihez ugyancsak szól az élő Krisztus, ahogyan szólott a damaszkuszi úton Saulhoz, hogy Anániás, kelj fel, és menj el az Egyenes utcába, és a Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert fogsz találni, és én hozzá küldelek. Testvéreim, Krisztus nem csak Sault szólította meg, hanem Anániást is. És ez az Anániás nevű ember kész volt. Azt az embert is megszólította, akinek az életében nem volt ilyen nagy megtérési élmény. De ott volt a szolgálatnak a készsége. Kelj fel, menj el, és Anániás felkel, és elindul. Szóval testvéreim, vannak olyanok, akik csendes, élő hittel élő emberek, de ugyanúgy Krisztus tanítványok. Nem hangosak, nem meldöngetők, de élő hitük van Krisztussal. Sőt, nem csak ez van, hanem azt olvasok, hogy azt is tudja, hogy mi történt, vagy mi történik körülötte. Mert amikor megszólítja őt az Úr, akkor azt mondja, igen, Uram, én tudom, hogy ki ez a Saul. Ő az, aki gyűlöli a keresztényeket, ő az, aki lihegett, és azért jött, hogy minket. akik itt élünk keresztjének, valamiképpen elkapjon, megkötözzön és elvigyen. De ő nem csak tudott valamit, hanem szolgált is a közösségben. Mert az igaz testvéreim, hogy Saul, a későbbi Pál apostol a damaszkuszi úton a feltámadott Krisztussal találkozott. De Saul a gyakorlati kereszténységgel először ennek az Anániás nevű embernek a személyében találkozott. Tehát egy dolog a Krisztus élmény, és más dolog a gyakorlati kereszténység. Egymástól nem független, sőt, nagyon szorosan össze is függ. De hogy mit jelent kereszténynek lenni, az az első találkozás ennek a Tarzusból származó Saul nevű fiatal embernek, ezzel a damaszkuszi kereszténnel való találkozásban válik nyilvánvalóvá, hogy egy olyan ember, akit ő láthatatlanban gyűlölt, és jött, hogy elfogjon, ez az ember szeretettel fordul hozzá. Mert mennyi prekoncepció, előítélet van ma is a keresztényekkel szemben. Én tudom, gyerekek oly sokszor visszajeleznek iskolákból, akiket hittanra tanítunk. És tudjuk azt, hogy mik jönnek. Ja, tudjuk, papok, ismerjük. Ja, keresztények, ismerjük. Ismerjük és éljük ezeket a prekoncepciókat, az előítéleteket. És akkor mégiscsak meg kell jelenni. Valahol az élő Krisztussal való kapcsolatban azzal, hogy valami teljesen más van az életben. Ez az Anániás nevű ember, ez a csendes, életében semmi nagy dolgot felmutatni nem tudó, az első mozzanatban mégis hitelesen viszi a nagy megtérőhöz, Saulushoz, a Krisztus közelségét. És azt mondja, bejöttél ide, és te egy gyülekezetre találtál. A keresztények közösségére. Mit hoztál, mit gondoltál? Te dolgod. De hogy mi mit tudunk, és hogyan Krisztusról, azt mi nem szégyelünk megvallani. Saul, testvérem, Krisztus azért küldött hozzám, hogy meggyógyulj, hogy visszanyerd a látásodat. És azt olvassuk a 17. versben, hogy amikor elment Anániás és bement a házba, rátette a kezeit. És azt mondta, Jézus, aki meg, Saul testvérem, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy megnyíljanak a szemeid, és betelj szent lélekkel. És olvassuk, olyan gyönyörű a kép, ez a leírás, hogy de pikkelyek leesett a vaksága Saul szeméről, és újra látott. Ennek a csendes keresztény embernek az érintésére. Újra látott. És utána olvassuk azonnal, hogy megkeresztelkedett, és csak azután evett, hogy erőt nyerjen. Testvéreim, van, amikor a kegyelem megelőlegezi a hitet, az elköteleződést az ember számára. És van, amikor a döntés megelőlegezi látszólag az Isten kegyelmét, hogy válaszoljon az Isten szeretetére. Mind a kettő út és lehetőség. Hiszen Saul először összetört, aztán látott, és megkeresztelkedett. A mi egyházi gyakorlatunk évszázadok óta, hogy először keresztelünk kisgyerekeket, Istennek hála ma is lesz. És aztán várjuk azt a kegyelmet, amiben az élet majd visszaigazolódik, hogy látni fognak egyszer mennyei dicsőséget, az élő Krisztust. Látni fogják azok, akiket megkereszteltünk. Mert testvéreim, a megkereszteltség állapota az nem a bűntelenségnek az állapota, hogy valakit megkereszteltek és attól kezdve elintézett minden, hanem annak jele, hogy az Isten pecsétje van rajtad. Az Isten szeretetének Krisztusban megnyilvánuló pecsétje. Ráhullott valamikor az életedre. Valószínűleg nem ebben a templomban, vagy talán itt. Lehet, hogy valahol határokon túl. Megjelölt Krisztus a maga szeretetével. De vajon látszik ez? Látszik az, hogy hozzátartozol? Van-e megtért élet? Mert tudjátok, testvéreim, a megtérés az nem a cél. A megtérés az a kezdet. Kezdet egy új életre. Minden reggel úgy kell fel az ember, mert a megtérés az nem egyszeri esemény. Minden reggel úgy kell fel az ember, hogy hálát ad az Istennek, és tudja, hogy mennyi minden van, amit tőle kapott. De úgy indul neki, hogy azon a napon is szeretné Krisztus jelenlétében legyőzni a gonoszt önmaga életébe. Megkereszteltnek lenni, tudatos kereszténynek lenni, testvéreim, azt jelenti, az ember egyszer csak ráébred arra, hogy mit tett érted, mit tett értem. Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban. És akiben tudatosul, annak az életében elkezdődik az új életben, a Krisztus szerinti életben való járás. Hiszen aki felfedezi az Isten nagy szeretetét, nem is tud más tenni, mint engedni ennek a szeretetnek. Gyönyörködni, örvendezni, hogy de jó, hogy megtalált engem az Isten. És de jó, hogy egy olyan közösségben vagyok, ebben a megtaláltságban, ahol úgy vannak velem a testvérek, hogy számíthatok rájuk. Olyanokra is, akiknek nagy élményeik vannak, és számíthatok azokra is, akik nem tudnak nagy dolgokat felsorolni az életükből, de tudom róluk, hogy hűek, szeretik az Istent, és szeretik az ő egyházukat. Testvéreim, két nagy minta volt előttünk a mai igében. Lehet élményszerűen a megtérés, és lehet úgy, hogy egyszerűen az embernek a csendes hit gyakorlatában egyszer csak az élete beér. Beér valahova, ahol azt mondja, hogy az én életem már nem az, mint ami volt ezelőtt 10 évvel, vagy éppen 20 évvel. Egy valami nem lehet megválaszolatlanul hagyni a Krisztus meghívását. És hogy van kegyelem, bizonyíték arra, hogy van élő kapcsolat a Krisztussal, és van olyan gyülekezet, és remélem a mi gyülekezetünk ilyen, ahol ezt az élő kapcsolatot meg is lehet élni. Így legyen. Amen. Lelkünk, esd, hogy te vezesd, s hazahívó szavad várjuk. Várjuk, hogy hívj haza a te közösségedbe, tékozló fiakat vissza az atyai ház melegébe. És köszönjük, hogy ma így szóltál és így hívtál. Köszönjük újra igéd gazdagságát. És köszönjük, hogy így szereted a te gyermekeidet. Nem akarsz egyet sem elveszíteni, hanem hívsz csöndeseket és nagy élményt átélőket. Mindenkit köszönünk, aki így lehet közöttünk, és így vállalja azt az életet, amelyet te adtál, hogy az újban járja. Imádkozunk te hozzád azokért, akik nem tudtak eljönni ma ide, mert betegek, elesettek, testben gyengék. Légy velük is, ott, ahol vannak, és szeretteikkel, Istenünk mennyei vagy. Imádkozunk azokért, akik nem találják az utat, pedig szeretnének hozzád térni. Imádkozunk ezért a világért, amely vágyik a jobbra, csak éppen nem akar azon az úton járni, amelyet te jelölsz ki a jobbra vágyás és lehetőség reményével. Imádkozunk, hogy te légy minden mindenekben, családok életében. És imádkozunk azokért, akik nem sokára itt állnak majd előtted. Gyermekekért, szülőkért, keresztszülőkért, nagy családért. De míg jöhetnek, fogadd el, és hallgass meg Istenünk azt, amit csöndben elé teszünk. Fiadért, a Krisztusért. Amen.